A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből.
Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk élettérnek. Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
Minden hétfőn délután 2-től Ölvedi Rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Üdvözlet a zöldövezetben, ha hétfőn, illetve az ismétlésekkor csütörtökön és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy Érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Hamarosan szó lesz arról, hogy az átgondolatlan fásítás helyett inkább az őshonos növényzetre kellene jobban odafigyelni. Ez egy friss magyar kutatás eredménye, amelyet az MTA közölt. De mindezek előtt lezárult a szavazás, megvan a 2022-es évmadara. Az Értefem reggeli műsorában Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs beszélget Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével.
Kezdjük onnan, hogy mikor indult ez a szavazás, már hogy nem a 2022-es évi madár szavazás, hanem hogy mióta választja meg a Magyar Madártani Egyesület az évmadara nyertesét?
1979-ben indult ez a program, ez az akció, azóta nagyon sok szervezet átvette és nevezi meg az év valamilyen élőlényét. Maga a szavazósdi az valamikor egy olyan 8 évvel ezelőtt kezdődött talán, ugye, amikor olyan elérhetővé vált, és mindenhol ott volt az internet, hogy ez lehetővé vált. Azóta talán 2 kivétellel mindig a lakosság szavazhat az év madaráról. 3 fajt szoktunk felajánlani valamilyen tematika mentén, és akkor nagyon egyszerűen, amelyikre a legtöbb voks érkezik, az a madár nyer.
Idén mi volt a tematika?
A sokszínű természet, a biológiai sokféleség, az élet, a madárvilág sok színűségének a megőrzése, így a kékbe, a vörösgém és a zöldküllő szerepelt a lehetséges fajok között.
És végül ugye a zöldküllő lett az évmadara. Mennyien szoktak ilyenkor szavazni, mennyire veszik ezt komolyan így az emberek?
Hát az, hogy mennyire veszik komolyan, ezt nehéz megmondani. Általában olyan 10 és 20 ezer közötti szavazat szokott beérkezni. Tavaly ugye az idei évre 11.123 szavazat jött be.
Van valami tendencia így a résztvevők mennyiségét tekintve? Vagy ez így teljesen változó? És vannak-e népszerűbb szavazási szisztémák? Úgy értem, hogy a jelöltek tekintetében. Mondjuk egy ilyen színes madársereg az jobban felkelte a figyelmet, mint néhány évvel ezelőtt volt a vizes élőhelyeken élő madarak, akik nem annyira színesek, meg nem annyira ismerik őket. Vagy ez megfigyelhető?
Ez nagyon sok mindentől függ, és ezeknek a jelentősége teljesen kiszámíthatatlan. Ugyanitt most említett ez a néhány év, ez a vizes élőhelyekhez kötődő fajok esetében, ugye ott hihetetlen mennyiségű szavazat érkezett, és a haris nyert, aminél egyszerűbb színezetű és láthatatlanabb állatot nehéz találni, tehát a madárvilág vakondjának is tekinthető, mert tudjuk, hogy a vakond itt van körülöttünk, csak soha nem látjuk jóformán. Hát, hogyha valami ismert, vagy valami nagyon fura, tudom én, ugye a búbosbankánál a nép neve az Fosztos Bugybóka, és hogy ennek mi az oka, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ. Erre még kevésbé lenne érdemes orcokat adni, hogy melyik fog nyerni, mint mondjuk akár az ötös lottóra, mert hogy teljesen kiszámíthatatlan, és mi is meglepődünk, hogy mi dönthet.
Beszéljünk akkor a zöld küllőről. Én megvallom férfiasan rászavaztam, de pusztán csak azért, mert hogy őt már láttam, vagy hát így fölismerem, mert hogy és én nagyon nagy örömmel ismerem fel, mert hogy a harkály féle, ha jól tudom, és hogy ehhez képest mindig a fűben látom. Mesélj el a madárról.
Igen, tehát az a jó benne, hogy nagy, ez a második legnagyobb termeti harkályunk a fekete harkály után. Nagyon színes, ugye a legtöbb harkályunk fekete vagy fekete-fehér színű, ezzel szemben zöld. ebbe a téli időszakban, amikor nincs lomb, nagyon gyakran szürke, szomorkás az időjárás, és repül a zöldküllő, nagyon gyakran sárgarigónak nézik, annyira kiír a környezetéből, és akkor jönnek a téli sárgarigó megfigyelések. Ugye azért zöld a színe, mert a harkályok többségével ellentétben a fő táplálékát nem a fatörzsben rágó rovarlárvák képezik, hanem hangyák, amiket főleg a talajon fog meg, pontosabban nem is a talajon, hanem a hosszan kiölthető nyelvével, ami nagyon jól jön a fában élő farontó rovarlárvák kipiszkálásánál, nagyon jól használható a hangyajáratok szondázásához, tehát mélyen bedugja a nyelvét a hangyák járataiba, és erre ragadós, nedves nyelvére rátapadnak a petik, a lárvák, a bábok és a felnőtt hangyák, de gyakorlatilag úgy táplálkozik, mint a hangyászok.
Ilyen szavazásokkor mindig felmerül a kérdés, hogy ezek a madarak, ez esetben ugye a nyertesről beszélünk, a zöld küllőről, kell-e úgy feléjük fordulnunk, hogy ilyen védendő fajok, például a zöld küllő?
Igen, az idei év madara, ez egy örömteli kivétel, mert hogy alapvetően nincsen vele természetvédelmi probléma. Általában év madarának lenni szívás, mert hogy olyan fajok, olyan madárcsoportok szoktak évfajai madárcsoportjai lenni, amikkel valami nagyon nagy gáz van. Tehát valami természetvédelmi probléma érinti őket, az általában ugye gyors állománycsökkenést jelent. Tehát ez ilyen szempontból ilyen Darwin-díjas cím is lehet. Ugye az év madarának, illetve az év bármilyen élőlényének az alapvető célja a társadalmi szintű ismeretterjesztés, és ha amennyiben ez lehetséges, a társadalom minden szélesebb rétegeinek bevonása, akár az adott faj vagy madárcsoport védelmébe. Tehát ilyen szempontból sokrétű rendszer kapcsolódik ehhez az egészhez, és de mondom, idén a zöldküllő kapcsán szerencsére nem arról kell beszámolnunk, hogy az állomány milyen szinten veszélyeztetett. Ugye egész Európában és Magyarországon is a zöldküllők száma az stabil, enyhén emelkedőnek tekinthető. Ez a madár tipikusan azok közé, a fajok közé tartozik, amik az élet császárai az ember által átalakított tájban, ugyanis az élőhely igénye az milliméter pontosan megegyezik a lakott területek által kínált növényzeti struktúrának, élőhely kínálatnak. Számára nyugodtan lehet mondani, hogy az élőhelyek szuperoptimális környezetet teremtenek, ezért a zöldküllő a három leggyakoribb településen is leggyakoribb harkályfaj, a nagy fakopáncs és a balkáni fakopáncs mellett. Bármelyik lakott területünkön egy képzeletbeli körzőbe, hogyha húznánk egy 500 méter sugarú kört, megmerekesküdni rá, hogy szinte biztos, hogy abban a körben lenne zöldküllő is.
Innen folytatjuk a beszélgetést Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével.
Ez a Zöldövezet az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
Lezárult a szavazás, a zöld küllő lett az év madara 2022-ben. Folytatja a beszélgetést Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével.
Amikor van egy ilyen szavazás, mint ez az évmadara szavazás, és akkor az mennyire edukáció az emberek irányában? Mert hát nyilvánvalóan akkor ugye van három lehetőség, elolvassa az ember azt, hogy akkor mit kell róla tudni, hogy néz ki, stb. Mert például, amikor itt főleg tavasszal nyilvánvalóan nem mostanában, mondjuk kint állunk a Szabival a rádió előtt, akkor a Szabi mindig egy ilyen ornitológiai képet fest fel nekem, hogy nézd, ott ezt láthatod, azt, én annyit látok, hogy madár. Tehát nem igazán tudom őket megkülönböztetni.
Velem is volt így.
Egymástól, de hogy ezek a szavazások egy kicsit edukálják is a lakosságot?
Nagyon, nagyon edukálják. Tehát mondjuk 100-150 évvel ezelőtt, hát nem azt mondom, hogy értelmetlen vagy okafogyott lett volna egy ilyen szavazás, de sokkal kevesebb értelme lett volna, mert sokkal jobban ismerték az emberek a madarakat, mert hogy a magyar lakosság túlnyomó többsége vidéken élt, falun élt, élelemtermelő gazdálkodást folytatott, közelebb volt a természethez. Ma már ez, ez az arány messze-messze fordított, tehát ma már a legkisebb falusi településen is városias életmódot folytatunk, és szinte fénysebességgel veszítjük el a tapasztalati alapú környezetismeretet, és így egyre fontosabb szerepe van ennek. Tehát ilyen szempontból a 79-ben indított program az évek során nem hogy veszít a fontosságából, hanem nő ez.
Hányan van a zöld küllő, hogy ezt a szép kérdést tegyem fel? Hányan vannak
Hányan vannak?
Hányan vannak a zöld küllők Magyarországon, igen?
Ugye 2000 és 2012 között 8 és 12 ezer párra tesültük az országos állományt. A tavaly ősszel kijött magyarországi madáratlasz számai szerint ez 15-17 ezer pár napjainkra. Tehát ahogy mondtam, a faj stabil enyhén emelkedő állománya rendelkezik Magyarországon is, nem csak Európában, és ennek az állománynak az igen-igen jelentős része a lakott területeken él.
Mindig feltesszük a kérdést, de most is meg fog ez történni, hogy ha valaki, ez esetben a zöld küllő az év madara lesz, akkor vele ebben az évben mi fog történni? Milyen akciók keretezik az ő létét?
Ugye két évvel ezelőtt megalakult a Harkályvédelmi Szakosztály a Madách-Egyesületen belül, nagyon aktívak a kollégák, ők szervezni szoktak évente több ilyen túrát, a helyi csoportok is biztos vagyok benne, hogy szervezni fognak ilyen harkályismereti, illetve zöld küllő figyelő túrát, és ami nagyon jó, hogy néhány évvel ezelőtt sikerült kidolgozni egy harkálykerti megoldást a Madárbarátkert programon belül. Tehát, hogyha valaki kimondottan szeretne a kertjében harkályokat vendégül látni, és jobban megfigyelni őket, köztük a zöld küllőt is, akkor a harkálykerti megoldásokkal, például száraz, vastagabb ágak, rönkök kertbe helyezésével, ezt nagyon jól megcsinálhatja, tehát sokkal többször, hosszabb időn keresztül figyelhet meg harkályokat és zöld küllőt is, és ha valakit ez érdekel, akkor látogasson az MME honlapra, és akkor ott az mme.hu-ra, és akkor ott a kezdő oldalon fönt rögtön ott van az év madara a zöld küllő, és ha rákattintanak, akkor ott a harkálykertre is át lehet látogatni.
Egy személyes jellegű kérdésem így a végére, hogy sokat szoktunk Natival kirándulni, és egyik ilyen alkalommal láttunk egy fát, ami teljesen le volt csupaszítva az egyik erdőben, és kérdezte Nati, hogy ez vajon mi lehet. Nem biztos harkály volt, és erre Nati azt mondta, mi, és ez az élet műve, vagy mi? és nem tudom pontosan, hogy ez valóban harkály, ezek a lecsupaszított fák, de teljesen csupasz fák, ezek a harkályok művei egyébként az erdőben, vagy van teljesen más úton?
Hát, vagy vihar, tehát azok a harkályfák, ezeket így is hívjuk, amik általában korhattak, vagy a fa egésze, vagy egy vastagabb ág, és abban környéken élő, ugye állapotban nem vonuló harkályok számos, akár több száz lyukat válnak. Nehéz megmondani, hogy ezeknek mi a célja. Ezekben a fákban nagyon gyakran már nincsenek farontó rovarlárvák se a megfigyelésem alapján, és szintén a megfigyelésem alapján úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kommunikációs, vizuális kommunikációs funkciót is ellát. Az adott faj bemutatja, hogy én itt vagyok, a területen vagyok, ez egy jó pihenőhely, megfigyelőhely, biztonságos, de mondom, több funkciója lehet. És itt igen, ugye a harkályok nem vonulnak, azon csoportba tartoznak, akiket mondjuk a legnagyobb hótakaró sem akadályoz a táplálkozásban, mert a fatörzs valamelyik oldala biztos, hogy hómentes, és még a téli időszakban is szerintem ilyen napi másfél-két óra munkával jól tudnak lakni, és utána unatkoznak, és hát mivel ő a csőrén keresztül ismeri meg a világot, egy harkályt úgy is el lehet képzelni, mint a cukortól felpörgött ovist stílfűréssel, a porcelánboltban, tehát megy, és akkor unalmában mondjuk ilyen két ember vastagságú farönköket vagy fatörzseket bont le mondjuk térd magasság alá mondjuk a fekete harkály.
Hát köszönöm szépen így a személyes kérdésemre a kiémerítő választ, és köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor hajrá Zöldküllő, ő a 2022-es év madara. Orbán Zoltánnal beszélgettünk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével.
Ez a beszélgetés az Érdefem reggeli műsorában volt hallható, a két műsorvezető Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs. A madaraknak azonban fákra is szüksége van, így a folytatásban erről lesz szó. Ültessünk, vagy ne ültessünk fát.
Érd nagy részt kertváros.
Aki itt él, ezért lakik itt.
Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
Az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután 2-től.
A faültetés nem mindig segíti a klímavédelmet, figyeljünk inkább oda az őshonos növényzetre. Kiállított az MTA egy cikket ezzel kapcsolatban, és ezért beszélgetünk Tölgyesi Csabával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi adjunktusával. Ugye a faültetés meg a klímavédelem az most egy nagyon felkapott terület, és sokan a faültetés mint egy létező megoldást szokták emlegetni. Erre ugye nagyon sok csoport, például ez a 10 millió fa csoport is alakult, amiről már mi is a műsorunkban nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Viszont hallottam ugye az ellen példát is, hogy hát lehet fát ültetni, de azért ésszel, és nem mindegy, hogy ki ülteti azt a fát, nem mindegy, hogy hova, és nem mindegy, hogy mit. És valahogy ide csatlakozik az önök véleménye is most. Kifejteni jobban, hogy miért is nem a faültetés segít a klímavédelmet?
Hát igazából arra lehet az egészet visszavezetni, hogyha megértjük, hogy pontosan miért akarunk klímavédelmi célból erdőt ültetni. Tehát a klímaváltozást azt alapvetően a légköri széndioxid szint emelkedése okozza. A széndioxid egy üvegházhatású gáz, és ahogy növekszik a mennyisége a légkörben, és az ipari forradalom óta majdnem megdupláztuk a légköri koncentrációját. Ennek hatására ez hőt csapdáz be a légkörbe, tehát növeli a légkör hőmérsékletét, és ez mozgatja a klímaváltozás összes többi komponensét, a csapadék mennyiségét, éves csapadék mennyiségét, a csapadék éves eloszlását, és a többit, és a többit. És ez ellen próbálnánk valahogy úgy tenni, hogy a kijuttatott széndioxidot valahogy kivonni a légkörből. Erre a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldásnak úgy tűnik jelenleg, hogy akkor ültessünk fákat, hiszen a fák növekedésük folytán a légköri széndioxidot használják föl a saját testük felépítéséhez, tehát fatörzsek, ágak, gyökerek felépítéséhez ezt használják, és akkor ebből jön ez a logikusnak tűnő megoldás, hogy akkor ültessünk minél több fát, és akkor kivonjuk a légkörből a széndioxidot. Viszont egy fa vagy erdő, hogyha annak nevezzük, azért még csak egy komplex rendszer, tehát ez nem egy önmagában álló egység, hanem a környezetével kölcsönhatásban van. Mint egy ökológiai rendszernek egy kis eleme, egy fogaskerék. És az ökológiai rendszerek, ez minden komplexebb rendszerre, ahol nem csak A meg B van, jellemző, hogyha egy valamit megváltoztatunk, például elültetjük azt a fát, annak egy csomó másra is hatása lehet. És nem csak egy ilyen egyszerű pillangó effektusról beszélek, hanem nagyon kézzelfogható hatásokra. És például a fák kapcsán a mi kutatásaink rávilágítanak arra, hogy az egyik ilyen hatás, hogy annak az adott területek megváltoztatják a hidrológiai, tehát a vízviszonyai. Hogyha ott egy fátlan terület volt, mondjuk egy alföldi terület, ami egyébként amúgy is gyakran vízhiányos, hogyha beültetjük erdővel, az egy jóval nagyobb vízfelvételt fog jelenteni. Nagyobb mennyiségű vizet párologtatnak el ezek a fák, illetve a lombkoronájuk is felfogja a csapadék egy részét, tehát a talajba lejutó vízmennyiség, meg a talajvizet tápláló vízmennyiséget csökkenteni fogja. Tehát hiába nyerünk, vagy hát nem feltétlenül hiába, de nyerünk a légköri széndioxid megkötésével valamit, de azt elveszítjük egy másik oldalon, például azzal, hogy a terület vízállapotát csökkentjük. És ennek következtében például lehet, hogy egy távolabbi részen, ahol az adott területünkön leszivárgó vízből táplálkozott volna egy életközösség, ez most lehet egy mezőgazdasági terület is, lehet az egy gabonaföld is, egy kukoricaföld, de lehet egy vizes élőhely is, az nem fogja megkapni azt a vízmennyiséget, ami az ő testük széndioxidból való felépítését segíteni. Mert ugye természetesen kell a víz is ahhoz, hogy növekedjenek ezek a növények. Így aztán, hogyha valahol mondjuk a homokhátságon elérünk némi széndioxid növekményt, lehet, hogy a környező területeken, egy mélyebben fekvő területeken pedig széndioxid szénveszteséghez fogunk hozzájárulni. És ennek a mérlegét érdemes nézegetni, tehát nem csak a bevételt, hanem a kiadásainkat, és a kettőnek a különbsége lesz az, ami érdemben számít nekünk. De ez most csak a szénre vonatkozik. Nyilván azáltal, hogy kevesebb gabona fogott nőni, annak is van egy valamelyes egy némi széntartalma, de hogyha kevesebb a produktivitása annak, az annak ugye van egy pénzügyi vonzata is. És ez megint egy olyan dolog, hogy mérlegelnünk kell, hogy megírjen nekünk az a szénmegkötés, hogyha az gazdasági veszteséghez fog minket vezetni. És itt tehát nagyon sok mindent figyelembe kell vennünk, és ennek a következtében jutottunk arra, hogy bizonyos helyeken nem éri meg ez a faültetés. Viszont ez nem jelent feltétlenül egy korlátozást az ilyen úgynevezett természet alapú klímavédelemre, hanem ilyen helyeken más élőhelyt, vagy más életközösség típust kell választani, például egy erdőszep, egy ritkásabb, ligetesebb erdő, vagy éppen egy fátlan területet. Ugyanis ilyen helyeken érdemesebb valami kisebb vízfelhasználású életközösségben gondolkozni, például a Hortobágyon, vagy valahol ilyen szárazabb élőhelyeken, például egy gyep területen. És lám-lám, alapvetően ezek ott az őshonos életközösségek. Nem véletlenül, hiszen ezek azok, amik az ottani vízviszonyokkal, esetleg talajtani viszonyokkal hosszú távon egyensúlyban fent tudnak maradni. És hogy miért nem veszteség ez a mi korábbi gondolkodásunkhoz képest, tehát a szénmegkötéshez? Azért, mert ezek az életközösségek ugyan nem a saját testükben tárolják hosszú távon a szenet, hanem a talajban. Például, hogyha ugye a Békés megyébe az ember lát egy frissen felszántott területet, az ugye majd, hogy nem fekete az a talaj. Ezt hívja ugye az orosz csernoziumnak, tehát az a mezőségi fekete talaj. Ez azért ilyen, mert hatalmas mennyiségű szenet tartalmaz a talajában. És ezt a szenet hosszú évek munkájával a lágyszárú vegetáció, tehát egy sztyep, vagy valamilyen gyepnek tűnő életközösség halmozta ott föl. Nem a törzsben, nem a törzsekben, ágakban, gajakban, hanem a talajban. Tehát ezek az életközösségek is képesek a szenet megkötni, viszont hogyha nem ilyen életközösséget hozunk ott létre, nem azt támogatjuk, akkor igazából az adott területnek, az adott tájnak a szénmegkötési potenciáját, azt, ahogy csökkentjük, pont egy ilyen gondolata, hogy utóbb fát ültetünk, és mennyivel több lesz a szén, de igazából csökkenteni fogjuk. Na, tehát erre próbáltunk mi rávilágítani a kutatásainkkal.
Ez igazából, hogyha jól értem, akkor inkább ilyen tényleg egy erdősítésről szól. Viszont, hogy amit mondjuk itt érdem megfigyelhető, civil vagy akár önkormányzati kezdeményezésre, az az, hogy mondjuk egy útszélén egy körforgalom, ami eddig parlagon volt, ott most egy kis faültetéssel, mondjuk, mit tudom én, 20-30 fával kicsit feldobják egyrészt ugye a látvány, másrészt meg hát, ha azért az autókból kijövő káros anyagokat valamilyen módon mégiscsak kompenzálni tudná. Ez akkor az önök értelmezésében azért nem árt, tehát itt most nem erről van szó.
Nem, természetesen nem. Tehát itt nagy léptékű, hatalmas erdősítési programokról beszélünk, és a lakott terület az egy nagyon más kérdés, több szempontból is. Hát egyrészt oda nem lehet zárt erdőket ültetni, hiszen itt tényleg csak néhány kisebb fasor, vagy itt-ott egy facsoportot lehet elhelyezni, tehát nincs is rá hely. Másrészt még egy alapvetően makroklimatikusan, tehát a régió klímáját tekintve vízhiányos viszonyok mellett is, a települések gyakran nagyobb víztartalommal rendelkeznek a talajban, hiszen le van sok minden aszfaltozva, ott nincs párolgás, nincsenek növények, tehát hogyha ott természetes, például Érdem természetes állapotok lennének, mondjuk visszamennénk 2000 évvel, akkor ott valószínűleg a talajban kevesebb víz lenne. Hogyha mondjuk a folyószabályozás hatásait nem nézzük, akkor kevesebb víz lenne. De most jelenleg a párolgás azon a területen kisebb. És ennek hatására sokszor a városok alatt ki is alakul egy ilyen talajvízdóm. Ezt alapvetően teljesen joggal meg lehet tenni, hogy elpárologtatjuk onnan fákkal. Tehát pont ez a pont a korábbi logikát most a másik irányból lehet használni városok esetén. Tehát ezt a fölöslegesnek mondható többletvizet igazából el lehet párologtatni ezekkel a fákkal. A rengeteg csapadékvizet, aminek az elvezetése az pénzigényes, tehát sok helyen nincs is teljesen megoldva, ezeket meg tudnák csinálni, vagy legalábbis bizonyos mértékben csökkenteni lennének képesek a fák. Tehát ugyanaz a logika, mint amit az előbb felvezettem, és erre teljesen alkalmasak. Meg nyilván érdemes elkülöníteni a globális klímaváltozást egy kisebb területnek, mondjuk egy városnak, vagy egy térnek a mikroklímájától. Erre egyértelműen egy faborítás, az kedvező hatású lesz, hát már csak amiatt, hogy beárnyékolja, és nem sülnek meg a téren az emberek. De ez nem a globális nagy erdősítési kampányokkal függ össze, tehát ott nagy léptékű szénmegkötés van, itt viszont kis mikroléptékű ilyen mikroklíma módosítás. Természetesen a légköri szennyezés csökkentése, az is arra is képesek a fák, az is egy nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatásuk, tehát a mi kutatásaink abszolút nem a lakott területeken belül történő fásítás ellen szólnak.
Innen folytatjuk az erdősítésről a beszélgetésünket Tölgyesi Csabával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi adjunktusával.
Ez a Zöldövezet, az Érdefem 101.3 zöld magazinja Ölvedi Rékával.
A faültetés nem mindig segíti a klímavédelmet, figyeljünk inkább oda az őshonos növényzetre. Áll egy friss magyar kutatás eredményében, amely a restaurációs ökológia vezető folyóiratában hívta fel a figyelmet arra, hogy a meggondolatlan fásítás helyett van, hogy többet érünk az őshonos gyepek védelmével. A kutatást vezető szerzőpáros egyik tagjával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi adjunktusával, Tölgyesi Csabával beszélgetünk tovább.
És ez a kutatás most azért jött létre, mert hogy teszem azt a Hortobágyon, ahol eddig nem nagyon voltak fák, most ott kiírtak egy hatalmas erdősítési akciót? Ezért indult ez a kutatás?
Ez egy globális probléma, nagyon sok szempontból, tehát nagyon sok nagy nemzetközi cég is akár fizet azért, hogy az ő karbon lábnyomát, tehát a széndioxid kibocsátását kompenzálják valahol a harmadik világban mondjuk erdőültetéssel. No, és itt nagyon sokszor történik ilyen, igen. Dél-Amerikától kezdve Etiópiáig nagyon sok felé vannak ilyen lépések. Szavannák beerdősítése, vagy ilyen hegyekben, ilyen fátlan élőhelyeknek a beerdősítése idegen honos fafajokkal. És itt tovább, tehát ez nagyon nagy léptékben működik sajnos. És sokszor, ami mondom, tehát vannak olyan esetek, amikor csinálunk valamit, és annak valami előre nem várt következménye van, és itt is ezek nagyon sokszor dominálnak. Ugyanis például ez szántót beerdősítenek Kenyába, mert megkapta az a támogatást, erre az adott szervezet, beerdősítik a szántót, de hát ott szántottak volna a helyiek. Tehát nekik kellett volna az a terület, és mi történik? Egy kicsit arrébb mennek, és egy teljesen őshonos érintetlen erdőt betermelnek, fölgyújtanak, és ott fognak szántani, mert a szántóra szükség van. Ez egy nagyon komoly probléma, mert hogyha megnézzük az egésznek a mérlegét, az történt, hogy gyakorlatilag egy őshonos erdőt lecseréltünk egy fiatal ültetvényre, hogyha az egészet nettóban nézzük. Nem értük el az eredményünket.
Sőt, hát inkább ártottunk akkor ezzel az egész akcióval.
Így van, pontosan. Sajnos ezzel ártottunk, és Magyarországon is van ilyen szituáció, nem ilyen extrém, hanem itt a homokfásításra gondolok. Tehát a homok területeinken nem nagyon lehet, azokkal nem nagyon lehet mit kezdeni, mert nagyon rossz a termelékenységük, nem jó szántó területek, és így tovább vannak vele problémák, és akkor erre egy korábban még gazdaságosabbnak tűnő megoldás volt, de más okokra vezethető vissza egyébként a fő homokfásítás. Tehát a homok területeinket nagyon sok felé fásítunk, és ezek azok a területek, ahol nem kéne. A Hortobágyon nem gondolnám, hogy akar bárki is különösebben fásítani, hiszen olyan szikes a talaj, hogy minden erdész jól tudja, hogy nem. Tehát itt az a célterület, viszont a homok területeinken pont ez a vízgazdálkodási probléma, amit kiváltunk az erdősítéssel, ott jelenleg jóval magasabb az erdőborítás, mint természetes körülmények között lenne.
Tehát ezért is született meg az új szlogen javaslatuk az ültes fát helyett, hogy állítsd helyre a természetes növényzetet.
Így van, hiszen a természetes növényzet sokszor minden szempontot figyelembe véve a makroklímára is kedvezőbb hatású lesz, mint valamilyen szempontból egy kicsit megerőszakolt, mesterségesen létrehozott erdő. Egyébként visszatérve például ez a császárfás ötlet, ez is pont egy olyan rossz ötlet, ami még csak a csírájátban kell nekünk ezt elfojtani, hiszen hogyha ez beindulna, ez pontosan egy ugyanilyen szituációt váltana ki, mint a homokfásítás, csak még erősebbet. Magyarország területén császárfa ültetvényeket öntözni kell. Tehát mondjuk egy homokon egy fekete fenyő ültetvény, az ott úgy el van, kisajtolja a talajból azt a vizet, amit csak képes, jóval többet, mint egy őshonos vegetáció, viszont egy császárfa ültetvényt még mesterségesen öntözni is kell pluszban. Tehát még máshonnan, azon felül, ami ott azon a területen van, még máshonnan is el kell vonni a vizet. Tehát alapvetően nincsen vízbőség Magyarországon. Amit viszont lehetne tenni, és ezt nagyon erősen szorgalmazzuk sok helyen, ahol csak tudjuk, hogy van azért mégis víz, vagy lenne bizonyos szituációban az árhullámaink, a nagy folyóink árhullámait jelenleg szűk ártereken, szűk hullámtereken a gátak között levezetjük, mint egy elfolyó. Ezt viszont nem lenne szabad megcsinálni, ezzel a vízzel megint csak ugyanúgy, mint a városokban felgyülemlett talajvíztöbletet, ezt is fel lehetne használni a fákkal. Az ártereink kiszélesítésével és a kiszélesített ártereknek a beerdősítésével. És itt lehetne, itt viszont tudnánk javasolni olyan nagy léptékű erdősítéseket is, ami összhangban van a szénmegkötés, tehát a légköri szénmegkötéses célokkal.
Ez a feltételes mód, ez gondolom nem csak egy nyelvi formula, hanem akkor nem is feltétlenül jut el mondjuk az önök kutatási eredménye a döntéshozókhoz, vagy nem is feltétlenül kérdezik ki a megfelelő szakembereket, vagy végeznek kutatásokat egy ilyen nagyobb volumenű döntés meghozatalánál?
Hát itt nagyon sok résztvevője van ezeknek. Uh-huh. Erdészet, vízügy, mezőgazdaság, és mindenkinek megvannak a saját érdekei. Mi ökológusként nekünk nincsen pénzügyi érdekeltségünk ebben. Mi akkor is megkapjuk a fizetést, hogyha beerdősítik ezt a területet, akkor is, ha nem. Akkor is, ha őshonos vegetációt raknak oda, akkor is, ha nem. Mert ugye nem mi rakjuk, nem veszünk ebbe részt, mint vállalkozók, és így tovább. Viszont nagyon sok szervezet az pénzügyileg érdekelt ebben, és velük nehéz szót érteni. Uh-huh. Mi próbálunk eljuttatni információkat a döntéshozók felé is, tehát a publikációink eredményeink szabadon hozzáférhetőek, ugye önnel is itt beszélgetek egy rádióban, médiában is megjelenünk, de nyilván a másik oldal is megjelenik, tehát egy néha egészen komoly adókapok tud kialakulni, de törekszünk eljutatni a megfelelő információt a döntéshozókhoz.
Ugye említett sokféle szempontot, amik ugye így szóba kerülnek, meg érdekek. Na most egy nagy közös érdekünk talán az lenne a legfontosabb, nem? Hogy valahogy mégiscsak ezt a klímaválságos helyzetet, ezt meg tudjuk oldani. Ez lehet egy nagy közös érdek, ami felülírhat egy csomó mást, de akkor itt még nem tartunk.
Alapvetően ez így van, csak hogy itt nem szükséges az, és erre is próbálunk rámutatni, nem szükséges az, hogy felülírjon különösebben más érdekeket, mert hosszú távon egyébként a homokhátságon sem éri meg az erdősítés. Tehát jelenleg a klíma projekciók, klíma előrejelzések szempontjából az a fa, amit ott elültetünk, legyen az most egy klímavédelmi, vagy faanyagtermelő célszolgáló erdő, azt, amikor az vágás érett lenne, mondjuk egy 50-60 év múlva, addigra már nem lehet gazdaságosan letermelni, mert olyan lesz a klíma, sztyepp klíma, hogyha abból még élni is fogott, akkor valami fa, akkor nem éri meg. Viszont ezt már most előre kell tudnunk nekünk. Most jelenleg lehet, hogy megérni az erdészet, vagy az erdőtulajdonosnak, hogy elültesse, hiszen van rá támogatás, de a társadalom számára már ez sem éri meg. Tehát hogyha azt a döntést hozzuk, hogy nem ültetjük el azt az erdőt, akkor hozunk igazából a társadalom számára egy kedvező döntést, és nem kompromisszumot kötöttünk, hanem ez volt a társadalom számára kedvező döntés. Ugyanígy, hogyha valahol Békés megyében nem próbálunk meg intenzív erdőműveléssel egy erdőt létrehozni, hanem hagyjuk, hogy ott valamilyen gyepes élőhelyet hozzunk létre, az igazából nem, megint csak nem fog, nem jelenti azt, hogy nekünk kellett kötni valami kényszerű kompromisszumot, mert azt a gyep területet, azt lehet hasznosítani. Tehát az ilyen visszatelepített gyepeket, és itt most nyilván nem egy golfpálya jellegű gyepről beszélek, hanem egy nagyon fajgazdag, őshonos fajokat tartalmazó gyepterületről, pátlan élőhelyről. Ezeknek gyakorlatilag lételeme, hogy azt valaki legelje, vagy onnan biomasszát távolítson el, a hosszú évezredek, évszázezredek alatt arra evolválódott evolúciósan egy ilyen gyepközösség, hogy őt legelik. Amikor ugye régen a mamutok, akkor az őstúkok, stb. Ezeket legelték, a fajképződés szintjén ezek a gyepek, ezek arra alkalmazkodtak. Tehát, hogyha nem legeljük, akkor még rosszabbul is teljesítenek, mint hogyha legeltetnénk. És miért jó ez? Azért, mert a legeltetés az gazdasági haszonnal járhat. És megint ugyanott vagyunk, hogy abszolút nem okoztunk kárt, nem okoztunk semmilyen szempontból nem kellett kompromisszumot kötni, hanem egy úgymond win-win, tehát nyertes-nyertes, dupla nyertes helyzetet tudunk létrehozni az egész társadalom számára.
Hát bízom benne, hogy tényleg eljutunk ideig, hogy win-win legyen az eredmény a végén, mert mindannyiunk érdeke ez. Hát nagyon szépen köszönöm Tölgyesi Csabával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének egyetemi adjunktusával beszélgettünk.
Ez volt az Érdefem 101.3 környezetvédő műsora, a Zöldövezet. Műsorvezető társaim ezúttal Banyilas Hajnalka és Urbán Szabolcs, a Bundás Kenyér műsorvezetői voltak. Én pedig Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd. Tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet@érdefem.hu e-mail címen. A Zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert Érden jó.
A Zöldövezetet az Érdefem zöld magazinját hallották.
Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0623 520 033.
SMS és Viber számunk
0620 431 31 77.
A műsor termék megjelenítés tartalmazott.